Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt. Ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta. Nem én vagyok a Messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy. Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a sarusszíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi.
Keresztelő János azért jön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. És a fülembe cseng egy-egy gondolat vagy mondat, amit néha mondanak, néha kérdeznek valakitől, és ez valahogy így szokott szólni, hogy hát egészen lenyűgöző az ön életútja, kedves X vagy Y, férfi vagy nő, hát hiszen maga mindent magának köszönhet. És aztán van egy másik, ami nagyon hasonló ehhez, hát egészen lenyűgöző az ön életútja, hát igazából ön mindent a saját erejéből vitt véghez. Ha meghallom ezeket a mondatokat, hát nem is tudom, hogy elkezdek egy kicsit szédelegni, hogy micsoda badarságok. Hát ki az, aki a saját erejéből végig tudna egy életet, csak úgy egyáltalán valahogy is élni? De senki sem a saját erejéből éli az életét. Hát a mi erőnk kell hozzá kétség kívül, és van, hogy a mi erőnk nélkül az egy lépéssel nem megy tovább, de hogy most mindent magának köszönhet. Hát ilyen egyszerűen nem létezik. Én szívből sajnálok minden embert, aki úgy érzi, hogy mindent magának köszönhet, és azon túl, hogy nem lát maga körül semmit. És hogy ezért arra gondoltam, hogy azokat az élményeimet, persze, ami most eszembe jutott, szeretném idehozni, amelyek valahogy rímelnek arra, hogy keresztelő János azt mondja, hát én nekem az a küldetésem, hogy valamiképpen tanúságot tegyek róla, és a sarusszíját sem vagyok méltó, hogy megoldjam, hogy tulajdonképpen, amikor ennek az emberi részével találkozunk, akkor hogyan tárul föl az, ami az Istennel való kapcsolatunk szempontjából is nagyon fontos lehet. És az első, hát mit ad ég éppen, hogy vezetem az autót ma délután, Csúlya Imre színművész beszélget a szerkesztővel. És a szerkesztő úr a következőt kérdezi tőle. Hát vissza tud emlékezni egy olyan kivételes színházi pillanatra, ami maga számára is ott a színpadon valahogy... Hát egy meghatározó élmény volt. És akkor azt mondja Csúlya Imre színművész, hát igen, vissza tudok emlékezni, például egyszer arra, hogy volt egy jelenetünk Gálfi színművész úrral, és annyira jól csinálta, hogy én teljesen belefelejtkeztem. De annyira jó volt benne, hogy amikor már másodpercek óta csönd volt, akkor jöttem rá, hogy én is itt vagyok, és hogy most nekem kéne végszót adni, vagy valamit most nekem erre reagálnom kéne, hogy én is színész vagyok. És azt mondja, hogy tulajdonképpen azok a pillanatok, hogy egyszer csak átszellemülök attól, hogy találkozom valakivel, és ez a valaki valamit megmutat abból, hogy hát, hogy tulajdonképpen talán ez az egész, amiért csináljuk, az átszellemülés miatt van. Az első gondolat így szól, de nagy dolog, Jézus közelébe férkőzünk, és tulajdonképpen nem mond ő nekünk most akkor konkrétan semmit, egyszerűen csak van egy duettünk, és az történik, hogy valahogy, hogy ő a sajátját csinálja, hát ez úgy hat ránk, hogy egész átszellemülünk tőle. Ez az első. Aztán a második. Emlékszem, néhány héttel ezelőtt Risztov Évát hallgattam, ahogy ő sokszor elmondja ezt a történetét, hogy ő egy picike kislány, és már úszik, és hogy hát Egerszegi Krisztina a nagy példakép. És ő egyszer csak hallja, hogy az ő kicsi városukba meg fog érkezni Egerszegi Krisztina. Ötszörös olimpiai bajnok. És ő a kislány jön, és megfűzi az anyukáját, hogy ha valamit most nekik csinálni kell, akkor ő neki találkoznia kell az ötszörös olimpiai bajnokkal. És mi történik, hogy tulajdonképpen nincs sok idő a találkozásra, és ezt érzékeli Egerszegi Krisztina, és azt mondja, de kislányom, látom, neked ez valahogy nagyon fontos, tudod mit? Küldök neked csomagot. És azt mondja, hogy ő komolyan vette, hogy kap csomagot, az összes felnőtt körülötte nem. És akkor egyszer csak eltelt egy 10 nap, és megérkezett egy csomag, és így szokta elmondani, hogy az apukám bejött a szobába egy csomaggal, és azt kérdezte, lakik itt valami Risztov Éva? És akkor fölpattant, és igen, én vagyok. Egerszegi Krisztinától jött egy csomag. És akkor azt mondja, hogy hát kinyitottam a csomagot, tulajdonképpen nem is az volt érdekes, hogy mi van benne. Tulajdonképpen biztos, hogy nem is bírnám elmondani pontosan, mi volt benne, de azt tudom, hogy egy úszódressz volt benne, az biztos, meg úszósapka is volt benne, meg talán szemüveg, de nem ez az érdekes. Hanem az, ahogyan kibontottam ezt a csomagot, egyszer csak egész világos lett számomra, hogy nekem olimpiai bajnoknak kell lennem. Hogy én nekem akkor küldetésem van, hát akkor én tudom, hogy nekem mi a dolgom, hát akkor egész világos, hogy entől kezdve mit fogok csinálni. Pedig az csak egy csomag. Te micsoda döbbenetes hatása van egy csomagnak. De persze nem a csomagnak, tudjuk jól, de nincs kedvem magyarázni. Aztán a harmadik élményem, Kocsis Ferenc olimpiai bajnok, birkózó. Azt lehet róla tudni, hogy nem szerettek vele birkózni. 1980-ban volt olimpiai bajnok, és tulajdonképpen olyan napja volt, mindenkit földhöz csapott. És hát tényleg így is volt, 1979-ben előtte Szovjetunióban volt egy verseny, és ő csapdosta a szovjet ellenfelét, ahogy ez kell, de a szovjet bíróknak ez nem tetszett. És ezért mielőtt megnyerte volna azt a viadalt, nagyon sok ponttal vezetett, egyszer csak mondjuk így, hogy hát eléggé nem tisztességes módon leléptették. És azt mondja, hogy este aztán bankett volt, ültünk ott, a sportolók, mindenki, akik győztek, második, harmadik, összes többi, a szakvezetőkkel együtt. Hát én nekem nem volt étvágyam, sok minden miatt. Nem csak az ezüstérem, hanem a csalás miatt is, meg úgy egyébként is, úgy turkálgattam az ételt, és ugye a szemem sarkából láttam, hogy az a szovjet fiú, akinek odaadták az aranyat, hogy az is turkálgat. És akkor egyszer csak fölállt, odajött hozzám, benyúlt a zsebébe, elővette az aranyérmet. Azt mondja, te voltál a jobb, ez a tied. A riporter azt kérdezte, hát ez aztán döbbenetes. Meglepődött? Azt mondja, tulajdonképpen nem lepődtem meg, mert mi sportolók mindig tudjuk, ki a jobb. Ez az én sporttársam egyszerűen csak elismerte. Oda jött és egyszerűen csak kimondta, te vagy a jobb. És hogy ez sosem megalázó az ember számára, hanem nagyon ösztönző, mikor van valaki, aki jobb, és odaállok, és azt mondom, te voltál a jobb. És akkor a riporter azt mondja, hogy na és akkor, mikor megkaptad az érmet, akkor már jó volt? Azt mondja, nem. Azért nem volt jó, mert hol van a himnuszom? Tehát egészen világos lett ott 79-ben, Szovjetunióban, hogy ez az egész igazából nem is az érem miatt érdekes, hanem a himnusz miatt. Hogy amikor ott állok a dobogó tetején, és szól a himnusz, akkor azt élem át, hogy na ez most már világos, hogy nem csak rólam szól. Hogy itt valami többről van szó, mint én rólam. És ezért nem az érem az érdekes, hanem az a több, amit a himnusz most kifejez a maga hangjaival. Aztán a negyedik, ez tegnapi történés. Talán hallottátok Eden Peaty nevét, olimpiai bajnok úszó, egy, ha valaki mutatja is, egy angol fiatalember. Tegnap délután a rövidpályás úszó Európa bajnokságon aranyérmet nyert. Lejött a dobogóról, sétáltott el a közönség mellett, adott néhány autogramot, és egyszer csak ott állt egy picike kis kislány, és a hóna alatt talán valami olyasmi, amivel krallozni szoktak az úszók, abba kapaszkodnak, még én is csináltam annak idején. Akkor döntöttem el, hogy soha nem csinálom ezt többet. És az történik, hogy ez a kislány, nagy szemű, nyújtja a papírját, hogy ő is kér egy autogramot, és akkor ez az Európa-bajnok úszó fogja az aranyérmet, és odaadja neki. Tegnap délután. Aztán egy picit visszakéri, mert rájött, hogy nem írta alá. Picit visszakérte, aláírta, majd megint odaadta ennek a kislánynak. Remélem, hogy talán ezt még meg tudjátok majd nézni. És akkor a kamera mutatja ennek a kislánynak az arcát. Egyszerűen gyönyörűség volt nézni, akármeddig elnézném. És utána a riporter megkérdezte ezt az úszót, hát azért ezt nem szokás csinálni, hogy még meg sem melegedett a nyakába az érem, már most odaadta ennek a kislánynak. Hát ismeri? Hát nem, most láttam életemben először. De miért pont neki adta? Hát nagyon kedves volt. És azt mondja akkor ez az úszó, hogy tulajdonképpen ez az egész, amit mi csinálunk, arról szól, hogy inspiráljuk a következő nemzedéket. Hogy mutassunk valamit, és lehetővé tegyük valaminek az átélését, amitől a következő nemzedéknek az élete elég ragyogó lesz ahhoz, hogy aztán majd ők is valami hasonlót tegyenek. És most jön a záró történet. Egy cégvezető a következőt mesélte nekem. Feri, képzeld el, nyugdíjas lettem. Én annak a hatalmas cégnek a vezetője. Körbe röpködtem az egész világot, ki tudja hányszor. Most pedig a kis unokámmal megyek az uszodába. Ez tulajdonképpen úgy történt, hogy a kis unokám elég kicsi még ahhoz, hogy egyedül menjen. Ezért a feleségem, aki egyébként nagymama, de nem szeret már sötétbe közlekedni, azt mondta, Dezső, menjél te, mert te ráérsz. Azt mondja ez a volt cégvezető, de tudod, ez a mondat, ez így a fülembe csengett, menjél te Dezső, mert te ráérsz. És ez olyan volt rajtam, mint egy sötét bélyeg, hogy igen, már nem vagyok cégvezető, na persze, én ráérek, na én már csak erre vagyok, jó? És azt mondja, hogy akkor hát most nap-nap után az van tulajdonképpen heti négyszer, hogy hát két dologra kell nagyon vigyáznom, hogy a papucsokat összeszedjem, meg a törülköző nem maradjon ott az uszodába. Azt mondja, tulajdonképpen erre a két dologra kell figyelnem. És ahogyan néztem, ahogy úszik a kisunokám, tulajdonképpen megváltozott bennem valami. Mégpedig az, hogy eddig, hát évtizedekig az ilyesmire azt mondta, ne haragudjatok, én erre nem érek rá. Na jó, hát ezt csinálja az, aki ezt akarja. És azt mondja, most, hogy ott ülök az uszodában, két dolog jutott eszembe. Na hát, hiszen én erre ráérek. Hogy hát eddig az volt a bajom, hogy én ilyesmire nem érek rá, de most már ráérek. És mindig mondta, jó, csinálja, aki akarja.
de tulajdonképpen én ezt akarom csinálni. Arra jutottam, de nagy dolog, egyszer csak fölfedezzük, hogy elmehetünk Jézussal az uszodába. Összerakosgathatjuk a papucsát, meg vihetjük a törülközőjét, nehogy ott maradjon. De nagy dolog, hogy azt mondhatjuk mi felnőttek, hogy tulajdonképpen én erre ráérek, és hogy tulajdonképpen én ezt akarom csinálni.